Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megszületett a döntés Ukrajna uniós csatlakozásáról Magyarország feje fölött. Már csak az a kérdés, hagyjuk-e, hogy végrehajtsák, és a magyarok elszenvedjék a következményeit, írt a miniszterelnök politikai igazgatója Facebookon. Orbán Balázs közölte, a brüsszeli Politico publikálta a Zelenszkij tervet, amely arról szól, miként fogják betolni Ukrajnát 2027-ben az EU-ba. A terv harmadik pontja szerint Magyar Pétert kell hatalomba juttatni Magyarországon, mert ő nem mondaná nemet Brüsszelnek, hívta fel a figyelmet. Az EU-ban pedig abban bíznak, hogy Donald Trump amerikai elnök közvetett módon befolyásolhatja Orbán Viktor Ukrajna ellenes álláspontját, mivel az amerikai elnök szoros politikai szövetségese a magyar miniszterelnöknek. Az Európai Unióval ellentétben Magyarország az új világrend nyertesei közé tartozik, azonban az eddigi sikerek folytatásához a szuverén nemzeti oldal győzelmére van szükség az áprilisi választáson, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Budapest Global Dialogue rendezvényen beszélt. Szerinte Brüsszelből folyamatosan aláássák az amerikai elnök békeerőfeszítéseit, és arra is kitért, néhány hete szó szerint elhangzott az EU-s külügyi tanács ülésén, hogy a közösség nincs felkészülve a békére. Magyarországra jön az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio február 13-a és 15-e között Németországban lesz, hogy részt vegyen a 62. müncheni biztonsági konferencián. Majd ezután 15-én és 16-án Pozsonyba és Budapestre látogat. Olvasható az amerikai külügyminisztérium hivatalos oldalán megjelent közleményben. Ez alapján Rubio a budapesti látogatásán magyarországi tisztviselőkkel találkozik, hogy megerősítsék közös kétoldalú és regionális érdekeiket, beleértve a globális konfliktusok megoldására irányuló békefolyamatok iránti elkötelezettségüket és az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget. Magyar Péter szerint Szijjártó Péternek azonnal le kellene mondania, mert tudott a Gödi Samsung gyárban történt mérgezésekről és szennyezésekről, mégis közreműködött abban, hogy az üzemet ne állítsák le. A külügyminiszter még reggel reagált a Tisza párt elnökének bejegyzésére, visszautasította a vádakat, szemen szedett hazugságnak nevezve azokat, bejelentette, büntető feljelentést tesz Magyar Péter ellen rágalmazás miatt, és jogi lépéseket indít a Telex hírportál ellen is ezügyben. A Telexen azt írták, 2023 tavaszán olyan titkosszolgálati jelentés került a miniszterek asztalára, amely szerint a Gödi gyárban a korábban ismertnél jóval súlyosabb mérgezések történtek. Közben Szijjártó Péter és Lantos Csaba energiaügyi miniszter rendkívüli meghallgatását is kezdeményezte, és újabb feljelentést tesz az ügyben Keresztes László Lóránt, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke. A szabadság lehetőség a helyes döntése, és tartozunk a szabadság megőrzésével elesett hőseinknek, mondta a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf a Fiumei úti sírkertben beszélt, az első és második világháborúban hősi halált halt, tavaly exhumált 103 magyar katona újra temetési szertartásán. Megnyílt a jedlikányos energetikai program pályázata, a hazai vállalkozások az 50 milliárd forintos keretből igényelhetnek támogatást ipari energiatárolók telepítéséhez, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A teljes mennyiség felét a mikro, kis és középvállalkozások számára különítik el. Az otthoni energiatároló programmal együtt évelején legalább 800 megawattnyi tároló kiépítését támogatja a kormány, ezzel megötszörözve a meglévő kapacitást. Czepek Gábor jelezte, Magyarország világelső a naperőművekkel megtermelt áram részarányában. 488 milliárd forintból újultak vagy újulnak meg szakképzési intézmények, tudatta a szakállamtitkár. Ennek egyik fő eleme a csaknem 100 milliárd forintos 21. századi szakképző intézményfejlesztési program, ismertette Varga Bajusz Veronika. Utóbbi keretében országszerte 18 szakképzési centrumban 34 iskola újul meg. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte Valentin napi akcióját. A virágboltok, édesség, illatszer és ékszerüzletek, vendéglátóhelyek számíthatnak leginkább a revizorok érkezésére, tudatta a NAV, hozzátéve, hogy a február közepéig tartó országos ellenőrzés sorozatban főként a számla és nyugtadást, az online pénztárgép használatát, az áruk eredetét, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban is, újra hullhat majd csapadék vegyes halmaz állapotban, tehát az eső és havas eső mellett helyenként akár havazásra is számítani kell. A szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0, napközben aztán plusz 4-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit, Túri Saroltát, a műsorszerkesztőjét hallják. Drezda a Szászország politikai, oktatási és kulturális központja, gyakran az Elba Firenzéjének is nevezik. A páratlan mennyiségű barokk építészeti remeknek hála egykor ez volt Európa egyik legszebb városa. Az első 100 ágost alatt uralkodó építészeti stílus drezdai barokk néven is ismert. Az összes német város közül talán ez a város fizette a legkeservesebb árat a II. Világháborúért. 1945. február 13-án és 14-én a brit királyi légierő 769 és a hozzájuk csatlakozó amerikaiak 527 nehéz bombázója közel 2700 tonna bombát dobtak le a városra. Aki túlélte, az szó szerint megélte a poklot. Dresda, ez a gyönyörű műemlékekkel teli város építészeti remek műveivel együtt a szószoros értelmében porrá égett. Kedves hallgatóink, a következő fél órában a támadás okairól és következményeiről a 2020-ban elhunyt dr. Németh István történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egykori professzor emeritusza beszél. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata. February 13 and 14 a brit és amerikai légierő porig bombázta Dresda belvárosát. Ez a II. Világháború egyik legsúlyosabb bombatámadása volt. A háború befejezése előtt vagyunk 3 hónappal. Már nyilvánvaló, hogy a szövetségesek fognak nyerni, tehát Németország elvesztette a háborút. Mégis akkor miért volt szükség erre a bombázásra, egy ilyen mértékű bombázásra, és miért pont Dresda?
Az 1945. január-februári jaltai konferencián Antonov, a szovjet vezérkari főnök helyettese azzal a kéréssel fordult a szövetségesekhez, hogy a német csapat összevonások megakadályozását elősegítendő és ezzel támogatva a meginduló szovjet offenzívát kezdjék el bombázni a stratégiailag fontos városokat, elsősorban Berlint és Dresdát. Tehát egy szovjet kérésre kiinduló akció volt, amelyet a szövetségesek fölkarolnak, és az amerikai 8. légi hadsereg bombázási tervében egyébként mind a két város, Berlin, a birodalmi főváros, és Dresda, az Elba Firenzéje, ugye a gyönyörű barokk város szerepelt. Valójában ekkora városban 900 ezer ember gyűlt össze, a vörös hadsereg elől menekültek, a német csapatok elosztási helye és tömörülési gyülekezési helye volt, és így ezért volt ez a stratégiailag egy igen súlyos áldozatokat követelő esemény, Dresda bombázása.
Mégsem a stratégiailag fontos helyeket bombázzák, talán 3 nap múlva újra jártak a vonatok, viszont a központ, az a gyönyörű barokk város, az teljesen megsemmisült.
Az angolok, angol légiháború stratégiai doktrinája polgári lakosság ellen irányult. Ezt 1918 óta követik, a 20-as években doktrinává emelik, és a 30-as évek második felében el is kezdik ennek a repülőgép technikai hátterének a kialakítását. Tehát a hátország moráljának a megtörése, mert ugye akkor az állóháború a fronton nem dönthető el. Erre a következtetése jutottak az első világháborúban, hogy a lövészárokban nem lehet, addig még a hátország termel, iparvállalatok termelnek, a lakosság ellátása működik, addig eldöntetlen lesz a fronton a küzdelem, ezért a hátországot, otthon az ipart és a polgári lakosságot kell megtörni. Tehát ez egy katonai bombázási stratégia volt, doktrina volt, alapvetően eltért a németekétől, amely célzott katonai célokra irányult, légi fölény megszerzésére. Ha megnézzük, ugye nem is voltak bombázógépeik a németeknek, hanem kifejlesztik a célzott bombázás egyik híres repülőgép típusát, a Stukát, a Messerschmittet, amely zuhanó repülésben megy le a célra, és célzott bombázással semmisíti meg azt. Elutasították, doktrinálisan elutasították a németek a polgári lakosság bombázását, ők katonai szintéren és katonai eszközökkel akarták katonák ellen vívni a háborút.
A németek nem akarták a polgári lakosságot ellenséges területeken megsemmisíteni, ellenben a szövetségesek igen.
Ez a két alapvetően eltérő légiháborús doktrina volt, amely alapvetően különbözött egymástól, igen.
Hogy zajlott le maga a támadás Drezda ellen?
Tudjuk, hogy a leghírhettebb támadások, azok a legnagyobb erővel induló támadások, azok az 1000 gépes támadások. Mindig ezt követelték, nagy városok ellen a szövetségesek 1000 gépes támadást indítottak. Ez most még ezt is meghaladta a drezdai támadás, mert 1200 géppel támadnak a szövetségesek. Előjönnek a cserkész repülők, ezek úgynevezett karácsonyfa gyűjtő jelző gyertyákat dobnak le, kijelölik a négyszöget, a bombázandó területet, ezek mentek előre tehát, és gyújtógyertyákkal kijelölték a bombázó területet, és utána jöttek a repülőgépek. Az angolok éjszaka bombáznak. Az angol fiatalok, képzetlen pilóták, 20-25 éves fiatalokat csak éjszaka lehet fölküldeni, amikor viszonylag veszélytelen a bombázás. Nappal pedig az amerikaiak bombáztak, azok a hozzáértőbbek, a 8. amerikai légiflotta. És ezek 22 órától 1 óráig, tehát 10 órától éjjel 1-ig, 3 óráig 2-t fordulnak. Kétszer fordulnak, kétszer iszonyatos mennyiségű gyújtóbombát, majd robbanóbombát dobnak a városra, és hogy munkájukat befejezzék, másnap délelőtt, 3. hullámban vadászrepülők támadták a romok alólt kitántorgó embereket, és géppuskázták őket.
A lakosság fel volt készülve a támadásra?
A lakosság nem volt felkészülve a támadásra. Egyrészt már korábban ugyan érte támadás, régi támadás Drezdát, de ezek viszonylag jelentéktelenek voltak. És az előrejelzési rendszer, tehát a szirénázási rendszer, az előrejelzési rendszer is viszonylag későn indul be, mert az amerikaiak más irányba, illetve az angol szászok más irányba indulnak, és egy váratlan 90 fokos fordulattal fordulnak az utolsó pillanatban Drezda felé, és így a drezdai légvédelem nem tud már rá fölkészülni. Ekkor már igen gyenge a német földi légelhárítás, azt már szinte kikapcsolták, úgyhogy akadálytalanul bombázzák, mondom, céltudatosan a polgári lakosságot.
Mit éltek át azok az emberek, akik ott voltak? Nem egy egyszerű bombatámadásról van itt szó, ugye, hanem gyújtóbombákról és különböző vegyi és kémiai anyagok kerülnek a levegőbe. 1500 fok volt magában a belvárosban napokig.
Igen, ez a tűzvihar is tombolt Drezdában. Ez ugye egy a légiháborúnak egy szörnyű mellékhozadéka volt, hogy a tűzfészkek, a különböző tűzfészkek egy tűzviharra egyesültek, és a forró levegő saját felhajtó ereje és a ritka száraz időjárási viszonyok miatt a tűz egy kandalló effektussal kilométerekre lövelt fel a légkörbe, a földön pedig egy szivóhatás érvényesült, és rendkívüli nyomáscsökkenéssel járt, és orkánszerű erővel szívt el a környék levegőjét, tovább táplálva a tűzfészket. Így a tűzvihar csak 5 óra múlva szűnt meg, amikor már minden éghető anyag megsemmisült. Ez Hamburgban is megismétlődött, ez a tűzvihar, Drezdában is, és el lehet képzelni, ugye tudjuk már a kétrészes Drezda filmből is látjuk, hogy a pince alattomos menedéket kínált. Az emberek ugye oda menekülnek a légriadókor a pincébe, de hát borzasztó képek állnak rendelkezésre, hogy ott is milyen sors várt rájuk. A leomló falak alatt is szilárdan tartotta magát a pince, s még hűvösnek is tűnt. De a tüzet fogott ház néhány órán belül átsugározta a födénbe a hőséget, és az emberek a csalók a hűvösben várakoztak, kint pedig tombolt a pokol. És a felhevülő légvédelmi pincék valóságos kályhává váltak, a bombázások legtöbb áldozata itt pusztult el. Ha a bejárat betemetődött, áttörték a falat a szomszéd pincébe, de ez is végzetesnek bizonyult, mert a húzattal terjedő tűzvihar így egész lakótömbök pincejáratait égette ki. A ház alapjaiban rászkódott és füsszivárgott be a nyilásokon, kézen fogták egymást, letérdeltek, hallgattak és imádkoztak. A légáramlással, a zajjal és a rászkódásokkal a pince is részese lett a támadásnak. Aki bizott szerencséjében és lélek jelenlétében, az másként ítélte meg esélyeit, de a pincét még a tűzfront érkezése előtt el kellett hagyni. Kint pedig az utcán szintén reménytelen volt az élet. Tehát sem a pincében, sem kint a városban. Itt más választás nem volt, iszonyatos pusztulással járt, emberéletekkel, kezdetben 100 000-re becsülték az áldozatok számát, most az újabb statisztikák 30-40 000 emberről beszélnek, de ugye mágiákba rakták az embereket, és végül elégették, hogy minél gyorsabban, mert el sem tudták temetni, minél gyorsabban a fertőzést megakadályozzák. Nagyon érdekes, most röviden felolvasnám az eltűnteket kereső hivatal vezetőjének egy nyilatkozatát. Azt mondja, sohasem gondoltam, hogy a halál ilyen különböző formában érheti az embereket. Sohasem tartottam lehetségesnek, hogy a holtakat ennyi formában lehet sírba tenni. Megégtek, elszenesedtek, szétszakadtak, látszólag békésen alvók, fájdalomtól elgyötörtek, teljesen összegörnyedtek, felöltözöttek, mesztelenek, vagy egy kupac hamu, s mindenütt a csipős füst és a testek oszlásának elviselhetetlen bűze.
Ez a 30-40 000, ez megközelítőleg most pontosodat lehet?
Ezt mondj, ennyit számoltak össze, mondom, az első becslések azok 100 000-ről szóltak, de most több könyvben is a 35-40 000-es számot olvastam.
Sikerült célt érniük a támadással?
Semmiféle célt nem értek el, sem katonailag, sem a lakosság morálját nem tudták megtörni ezzel. Ezt maguk is később beismerték, hogy semmiféle eredményt nem értek el, és maga az egyik amerikai parancsnok, később németországi megszálló parancsnok említette, hogy hát ezt a emberiség elleni büntettet a Nürnbergi törvényszék, katonai törvényszék elé kellett volna vinni, mint emberiség elleni büntettet, ha a Nürnbergi törvényszék tevékenységét nem a bosszú, a győztesek bosszúja vezényli.
Hogyan sikerült feldolgozni a német lakosságnak? Hogyan sikerült felépíteniük aztán Dresdát?
Szépen sikerült. Az NDK-s időkben többször jártam ott, nem nagyon volt sem pénzük rá, sem talán mementóként meg akarták hagyni, az egész város zöme egy elszenesedett épülethalmaz volt. Az egyesítés után kezdték a várost rendbe tenni, és boldogan láttuk, hogy 2005-ben már átadták a város szimbólumát képező gyönyörű bazilikát is, meghagytak néhány mementót, ahogy Berlinben is meghagytak itt is, de az egyesítés után iszonyatos költségekkel végül kezdték a háborús nyomokat eltüntetni. Még ennek nem értek végére, de most már egy teljesen új város képe alakul ki.
Drezdán kívül hány német nagyváros, mennyit ért támadás a háború alatt?
32 város szerepelt a közvetlen megsemmisítés listáján. Nagyon kiemelten bombázták Hamburgot, az volt az első számú inferno, így emlegetjük. A második inferno ugye a Dresda, de kiemelt volt a Ruhrvidék, Essennek a lebombázása. Érdekesség még, hogy a bombázások mellett, tehát a lakosság, polgári lakosság, a civil lakosság morális megtörése mellett a szőnyegbombázáson kívül még mustárgázt és lépfenét is, tehát biológiai fegyver bevetését is forszírozza Churchill, angol miniszterelnök, tehát a mérgesgáz 44 végén mérgesgáz bevezetését sürgeti, és biológiai fegyvert, felszólítja a vezérkari főnököket, hogy hidegvérűen vizsgálják meg. Kifizetődő lenne mérges gáz bevezetése, elsősorban a mustárgázra gondolok. A biológiai fegyver esetében pedig a lépfenét okozó antraxra gondolt, amelyet Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am Main és Wilhelmshaven ellenvetnének be. Az antrax elpusztítaná a lakosság 50%-át, és a megtámadott területeket évekre elszennyezni. A lépfene kórokozójával Észak-Írországban folytak kísérletek. Bevezetését azonban az Egyesült Államok elutasította, mert jogosan attól tartott, hogy Németország is rendelkezhet ilyen fegyverrel, s akkor visszavághat.
Zárszóként mondjuk azt el, hogy mennyi volt a száma a civil lakosságnak Németországban, akiket a szövetségesek megöltek?
A tervek szerint 15 millió németet kellett volna kibombázni. Ezzel számoltak. 15 millió német polgár kibombázásával, a halálos áldozatok száma 600 ezer volt. Angol szászok, német polgári lakosság elleni bombázási akciói során 600 ezer német állampolgár halt meg, hogy ide tegyük mellé, ez a német támadások esetében pedig 60 ezres angol veszteséggel járt, tehát egy tizedet haltak meg német támadások során Angliában, mint fordítva Németország esetében pedig 600 ezeren. Ez az arány.
Schlägt nur für dich, zählt die Stunden, bis du wiederkehrst, dann umarmst du mich. Mein kleines Herz träumt schon vom Glück, in der Heimat wartet es auf dich und weißt, du kehrst bald zurück.
Dresda bombázásának magyar vonatkozása is van. Ide telepítették a budapesti műegyetemisták egy részét és a Magyar Királyi Ludovika Akadémiát is még 1944 végén. Itt állomásozott a komáromi Magyar Királyi 22-es gyalogezred harmadik zászlóaljának harmadik és negyedik százada is, amikor a várost a szörnyű bombatámadás érte. A magyar fiatalok segédkeztek a tűz oltásában és a sebesültek mentésében. Műsorunk folytatásában Kollányi Ákosnak, a Ludovika Akadémia egykori hallgatójának visszaemlékezését olvassa fel Bércesi András.
Magamról és az előzményekről röviden a következőket. Én a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia, hivatásos tisztképző főiskola volt, hallgatója voltam. A keleti hadszintéren megsebesülve, hadikórházbani ápolásom és rövid egészségügyi szabadságom letelte után 1945. január 15-én bevonultam az akadémia parancsnokságához, mely akkor még Magyarországon, Körmenden állomásozott. Parancsnokságommal 1945. február 2-án léptem át az osztrák-magyar határt vasúti szerelvényen. Az akadémia parancsnoksága az akkori Egerben, most csehszlovák Kebben telepedett le, még én harmad magammal személyvonaton tovább utaztam Drezdába, ugyanis századom a harctérről történt kivonása után már előzőleg odaérkezett. Vonatunk február 12-én a déli órákban futott be a drezdai vasútállomásra. Onnan gyalog mentünk a városon keresztül a laktanyába, mely tudomásom szerint az egyetlen laktanya volt a városban. Mondhatom, gyönyörű patinás település volt, tele műemléképületekkel. Február 13-án délelőtt kapott parancs értelmében a délutáni órákban bevagonéroztunk a teherpályaudvaron, hogy Drezdától északnyugatra a Rizához közeleső katonai táborba, Zeithainba vigyenek. Mivel szerelvényünket, nem tudom milyen oknál fogva, nem indították útba, így a vasútállomáson értek bennünket a bombatámadások. Az első támadás február 13-án este 22 óra tájban történt. A szirénák elhallgatása után a mindinkább erősödő morajból már következtetni lehetett, hogy nagyszámú kötelék közeleg. Arra, hogy a város bombatámadás éri, nem sokan gondoltak, hiszen a város katonailag nyílt várossá volt nyilvánítva, és addig a pár napot megelőző kisebb géppuska támadáson kívül egyéb támadás nem érte. Mikor azonban a repülőgépekből először az ejtőernyőkre szerelt világító gyertyák, a harctéren Sztálin gyertyáknak neveztük őket, majd ezt követően a gyújtó és robbanó bombák tömege kezdett hullani, akkor döbbent rá mindenki, hogy itt bizony nem tévedésről, hanem szándékos, előre megtervezett bombázásról van szó. Ezt véglegesen alátámasztotta a második bombázás, mely február 14-én éjjel 2 óra körül következett be. Míg az első támadást a vasútállomáson, a váltóház pincéjében töltöttem és éltem át, a második bombázás során kiszaladtam egészen a tolató határig. Így mindent szabad szemmel láttam. Az ejtőernyőn érkező világító gyertyák nappali fényt árasztottak, olvasni lehetett volna mellettük. Hogy hány hullámban érkeztek a repülők, arra már nem emlékszem pontosan, de igen sok gép vett részt az akcióban. A pánik rettenetes volt. Február 14-én délelőtt 10 óra tájban került sor a harmadik, egyben utolsó bombatámadásra. Ekkor a vasútállomás szomszédságában lévő emeletes házak egyikének vasúti szolgálati lakások voltak, óvóhelyére szaladtam. Sok ember zsúfolódott itt össze, civilek és katonák egyaránt. Mindenki nagyon félt és imádkozott. Ekkor már a vasútállomást is érte a támadás, minek következtében a légiriadó lefújása után csak a vízkijáraton tudtuk elhagyni az óvóhelyet. Az óvóhelyről feljövet, iszonyatos látvány fogadott bennünket. Jóformán minden égett. Egy épp épületet sem lehetett látni. Az állomásfőnök bennünket is felkért, hogy segítsünk az oltási munkálatokban, amit meg is próbáltunk, de teljesen lehetetlen volt. Ugyanis olyan sűrűn hullott a bomba, az angol légierő valószínűleg láncolt bombákat alkalmazott, hogy az épületek teljes hosszukban égtek, és a lépcsőházak is egymás után szakadtak le. A halottak számát talán még hozzávetőleg sem lehetett megállapítani. Ezzel kapcsolatosan sokféle számot hallottam és olvastam, ezek azonban igen szélsőségesen térnek el egymástól. Azt a 25 ezeres számot azonban, melyet a háború után 20 évvel a város vezetősége állítólag meghatározott, és melyet A.G. Taylor könyvében szintén megemlít, nagyon kevésnek találom. Mi végül február 15-én elhagytuk Drezdát. Az új állomás helyünk mintegy 60 kilométer távolságra volt Drezdától. Ha esténként Drezda felé néztünk, a bombázást követő egy hét múltán is még vöröslött az égalja a város felett. A háború folyamán 1945. április közepe táján még egyszer keresztül mentem Drezdán. A pontos dátumra már nem emlékszem, csak az elém táruló látványra. Borzalmas volt. Nem tudok egyetérteni A.G.P. Taylorral, amit könyvében írt, miszerint a Drezda elleni támadás nem különbözött számtalan más támadástól, és sokoknál kevésbé volt súlyos. Szerintem Drezda sokkal jobban hasonlított Stalingrádhoz vagy Berlinhez csata után, mint egy átlagosan szétbombázott városhoz. Hosszú évek folyamán töprengtem azon, hogy mi késztette az angol száz hadvezetést arra, hogy ezt a támadást a város ellen végrehajtsa. Nem tudok magyarázatot találni, először azért, mert Drezda nyílt várossá volt nyilvánítva, ami ugyanis a nemzetközi megállapodások szerint azt jelenti, hogy ott katonai objektumok nincsenek, és a katonai támadásoktól mentességet élvez. Ezért sem értem, mert abban az időben a német légierő repülőgép állománya is igen megcsappant, így Anglia ellen sem tudtak már nagyobb támadást intézni. Stratégiai szempontból sem találni rá okot. A nyílt város státusza miatt minimális katonai objektum és létszám volt a városban. Ha mégis ebből a szempontból bombázták volna a várost, akkor először a vasútállomást érte volna a támadás. Ezt viszont csak a város elpusztítása után az utolsó bombázás alkalmával vették célba. És még egyet. Az angol száz hadvezetésnek feltétlenül tudnia kellett, hogy a város szomszédságában hatalmas hadifogolytábor volt, tele angol, amerikai és francia foglyokkal. Ennek dacára ilyen mérhetetlenül nagy bombatámadást hajtottak végre a város ellen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban beszélgetést hallottak dr. Németh István történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem történelem tanszékének egykori tanárával, Dresda 81 évvel ezelőtti bombázásáról, valamint részletet hallottak Kollányi Ákos, a Ludovika Akadémia egykori hallgatójának visszaemlékezéséből. A visszaemlékezést Bércesi András, rádiónk igazgató főszerkesztője olvasta fel. Adásunk egy korábbi műsorunk szerkesztett változata volt. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a most következő műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Keresztény Demokrata Néppárt Miskolci csoportja Te a délután szervezett, melynek vendége volt Azbej Trisztán, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Műsorunkban ennek a Te a délutánnak az elejét, egy részletét idézzük fel, fogadjátok szeretettel. Rövid zene után kezdünk. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a KDNP Miskolci csoportja által szervezett Te a délutánt Molnár Péter, a párt városi elnöke nyitotta meg. Most őt idézzük.
Talán elmondhatom, és nem titok, hogy én a Trisztánt már, hát talán lassan 20 éve ismerem, még a igen. 2010 előtt, még akkor fiatalok voltunk, nekem is több hajam volt, X-esek voltunk, ifjúsági keresztények a szövetség.
Daliás ellenzéki időkben.
Igen, igen, így van. Ez a, még a Gyurcsány-Bajnai korszakban így van most, hogy mondod. Találkoztunk többször alkalmakon. 2010-ben Miskolc volt egy kiváló X-es tábor. Szerintem arra te is eljöttél, vagy arra nem tudtál jönni, nem is emlékszem már.
Pont el tudtam jönni, első gyermekünket vártuk.
Tényleg? Igen. Ezt a Juhász Hajnalkával szerveztük itt Miskolcon. No és hát a Trisztán KDNP alelnöke, délután egy országjáró fórum keretében volt itt a KDNP frakció képviseletében ügyvezető alelnökünk dr. Latolcai Csaba, frakcióvezetőnk Simicskó István, Bejke Imre képviselő úr, és hát nem utolsó sorban ez egy Trisztán államtitkár úr. Ezen az esten is, azon az alkalmon is elmondtuk többször, hogy mi KDNP a kormánypárt szövetségen belül definiáltan azt mondjuk magunkról, hogy a kis emberek pártja vagyunk. A kis emberek pártja, mert mi az emberekre figyelünk, az emberek véleményére figyelünk, és megpróbáljuk a programunkba az emberek véleményét beépíteni, felhasználni. Délután mi a Vármegye KDNP-s helyi szervezeti elnökeivel, a Vármegyei Elnökség tagjaival beszéltünk, a KDNP vezető politikusaival. Nagyon sok értékes és hasznos problémafelvetés került itt artikulálásra, amit megfogalmaztak a tagok. És ezen a mai esten is majd államtitkár úr kezdésképpen mondan egy felvezető, problémafelvető gondolatsort, de utána a kérdéseké, meg a beszélgetéseké lenne a terep. Mi arra számítunk, és azt várjuk önöktől, tőletek, hogy mondjatok felvetéseket, problémákat, kritikákat. Tehát nyugodtan kritikát is meg lehet fogalmazni, mert ezeket mi úgy fogjuk fel, hogy építő jellegű kritika. Ezeket a problémafelvetéseket is jegyezzük, és megpróbálunk rá megoldást keresni. Hiszen még egyszer, mi azt mondjuk, kereszténydemokraták, a kis emberek pártja vagyunk, és szeretnénk kis emberekre is, mert minden emberre egyébként odafigyelni, és ez a KDNP késztelődé után egy lehetséges fórum arra, hogy elmondhassák a véleményeteket, meglátásokat, tulajdonképpen bármivel kapcsolatban, amely kormányzáshoz, KDNP programjához, meg úgy egyáltalán hozzánk kötődik.
Molnár Pétert, a KDNP miskolci elnökét hallottátok. A folytatásban Menyhárt Szabolcsot, a KISZ miskolci vezetőjét hallhatjátok.
Immáron többedik alkalom, amikor a KISZ és a Keresztény Demokrata Néppárt közösen tart eseményt, közösen tart te a délután találkozót a barátainkkal, szimpatizánsokkal, amikor közösen beszélgethetünk az ország, Borsodabau, Zemplén, Vármegye és Miskolc jeleméről és jövőjéről. Számomra nagy öröm, különösen nagy öröm, hogy államtitkár urat ma itt körünkben üdvözölhetjük, hiszen belegondolva miskolci készesek számára nagyon fontos az ország sorsa, nagyon sok mindent hallhattunk, illetve hallhatunk az ország vezetőitől arra vonatkozóan, hogy merre halad Magyarország hajója az eléggé, hát őszintén szólva elég háborgónak tűnő európai vagy világtengeren, de talán ami a mai rendezvényt különlegessé teszi számunkra, készesek számára, hogy a kormányzati döntéshozatalban és a kormányzati politikában talán leginkább az a személy van körünkben, aki leginkább foglalkozik a kereszténység legmeghatározóbb nemzetközi sors kérdéseivel, hiszen az üldözött keresztények védelmiért felelős portfóliót viszi államtitkárul, és talán sokunk számára nagyon-nagyon értékes, és mondhatni máshonnan meg nem kapható, be nem szerezhető információkat kaphatunk államtitkár úrtól e téma vonatkozásában. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ebben a kérdéskörben is kérdezhetünk ma, és bízom benne, hogy egy kiváló beszélgetés, egy kiváló tea délután keveredhet.
Az elmúlt percekben Menyhárt Szabolcsot, a KISZ miskolci elnökét hallottátok. Most zenélünk, majd folytatjuk a tea délutánt. Azbej Tristan örmény francia származású magyar politikus, a KDNP alelnöke, geológus, 2016 óta az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság vezetője, 2018 őszétől pedig a miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósulásáért felelős államtitkárságának vezetője, 2022-től a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára.
Hálával nézek körbe ebben a teremben, mert úgy látom, hogy nagyon sokan megtiszteltek engem, minket azzal a bizalommal, hogy itt valami olyasmiről lesz szó, valami olyan beszélgetés lesz, aminek értelme van. Valóban ez a kereszténydemokrata Te a délután elsőre ez a cím, ez a műfaj olyan érdekesen vagy szokatlanul hangzik, de higgyenek nekem abban, hogy ezek a keresztény demokrata a te a délutánok értékes, hiánypótló beszélgetésekre kínálnak lehetőségeket. Olyan emberek, barátok, szimpatizánsok, vagy éppen kritikusok szoktak eljönni, akiket általában két tulajdonság mindenképpen jellemez. Az egyik az az, hogy bár nem naívak, értik, hogy hogy működik a politika, tudja, hogy a politika konfliktusoknak a sorozata, és látják, hogy milyen a világunk, a média, a közbeszéd, megértik azt, hogy miért ilyen sokszor leegyszerűsítő és erőszakos a politikai vita és a közbeszéd, de ugyanakkor ennél többre van igényük. Nekem is erre többre van igényünk. Olyan emberekkel szoktam találkozni, barátokkal ezeken a te a délutánon, és biztos vagyok benne, hogy ma este is így van, akik szeretnek az egymondatos üzenetek, a viták mögé nézni, és a hazánk sorsát és az emberek életét meghatározó kérdések mögé nézni, az okokat, az indokokat és a jövőképeket átbeszélni, sőt megosztani egymással. A másik, ami összeköti a hallgatóságot, és azt gondolom, hogy ma is így van, hogy valamilyen módon közel állnak ahhoz, amit mi úgy nevezünk, hogy keresztény demokrácia. Vagy azért, mert a KDNP-ben politizálnak, vagy azért, mert bár még nem gondolják azt, vagy lehet, hogy sose fogják, hogy ők egy pártba, akár a KDNP-be részt akarnak venni, de ezzel együtt gondolatuk van a közélettel kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy építhetünk egy embernek és Istennek jobban tetsző országot. Tehát vagy szimpatizásaink, és olyanokkal is sokszor találkozom, akik bár egyezik az értékrendünk, és szeretnének bennünk bízni, de van valami, ami nem tetszik, és ezt el akarják mondani. Ahogy szoktuk, valaki egyszer frappánsan összefoglalta, olyanok, akik haragszanak ránk, de igazából nem ránk haragszanak, hanem értünk haragszanak. Ez nekünk nagyon fontos, nekünk országos politikusoknak nagyon fontosak ezek a találkozások. A KDNP valóban, nem tudom, hogy a kis emberek valóban jó szó, az igazi embereknek a pártja, a KDNP a családoknak a pártja, és szerencsére évekkel ezelőtt felismertük azt, hogyha elszakadnak a budapesti országos politikusok az emberektől, a családoktól, az igazi emberektől, az senki számára nem jó. Egyrészt, mert legyen éppen egy miskolci KDNP, vagy legyen egy miskolci keresztény értelmiségi közösség, aki tenni akar a hazáért, az ő gondolataik, az ő tetvájuk, az ő bölcsességük nem jut el a politika formálóihoz, hogyha nem beszélünk, nem találkozunk egymással. Az országos politikusoknak, akik néha jó magam is a tévében szereplő, nem tudom, beszélő fejek vagyunk, vagy azzá silány nyothatunk, pedig hogyha nem értjük, nem látjuk a valóságot, nem csak ilyen safari turnén, hanem valós együttlétekkel, közösségi érzéssel, akkor pedig nem tudjuk azt, hogy mi az az irány, amiben még egyszer egy Istennek és embernek jobban tetsző ország felé vezethetjük a nemzetünket. Éppen ezért indultak el ezek a tea délutánok, amik valójában a párbeszédnek fórumai, a közösségvállalásnak a fórumai, és nem arról van szó, mint a régi időkben, hogy a, nem tudom, Budapestről a pártitkár elment vidékre, ott elmondta a tutit, meg se hallgatta a válaszokat, hanem visszaszállt a Volgába, és ment vissza föl, mert így fogalmaztak Budapestre. Úgyhogy ez az alapállás, erre hívom meg azokat, akik ma összejöttek, és engedjék meg, hogy akár egy beszélgetés, akár egy vita indítóként néhány tétel mondatomat elmondjam. Nem a tutit megmondván, hanem kíváncsi vagyok arra, hogy egyetértenek, vagy máshogy látják a mi szerepünket és a mi jövőnket. A mi szerepünk alatt a keresztény demokrata politizálásról beszélek. Én azt gondolom, hogy a keresztény demokrata néppártnak és a szimpatizásainknak egy nagyon nagy értéke van a magyar közéletben, ami igazából nem a mi dicsőségünk és nem a mi értékünk, hanem abból fakad, hogy mi vagyunk a legnagyobb múltú történelmi magyarországi politikai párt, és azért tudtunk így megmaradni 82 év alatt a legnagyobb múlttal, mert a mi programunk az a Bibliának az egyháznak a társadalmi tanítása. Nem papok vagyunk, nem szenteskedünk, nem moralizálunk, de a mi politikánk a Bibliának a társadalmi tanításából merítkezik, tehát abból, hogy a Jóisten rendje szerint nekünk embereknek hogy kell együtt élnünk ebben a világban. Ez olyan értékünk, ami más pártoknak, talán még ilyen markánsan a szövetségesünknek sincsen meg. A mi szövetségünkbe a Fidesz-el mi visszük be ezt egy sajátos értékként, egy markáns értékként, világnézeti pártént. Ez az érték, még mielőtt elájulnánk magunktól, ez kevésbé dicsőség, inkább egy hatalmas felelősséget és feladatot helyez a keresztény demokrata néppárt tagja és a szimpatizásai számára. Mert ez azt jelenti, hogy a Jóisten megmutatta nekünk az utat, hogy mit kell tenni az embertársainkért, a honfitársainkért, a közösségeinkért és a világért. Tehát mi nem tudunk mismásolni, mi nem közvélemény kutatásokhoz, vagy éppen brüsszeli, vagy más direktívákhoz igazítjuk a programunkat. Nekünk ki van adva a feladatnak. És hogyha nem tudjuk ezt teljesíteni, az egy szégyenletes dolog. Tehát értékünk is van, de elvárás is. Ami még jellemez minket, és ezt annak ellenére mondom, hogy van itt egy-két mikrofon, hogy nekünk keresztény demokrata politikusoknak minden nap egy dilemmával szembe kell néznünk, hogyha egy politikai műsort vagy egy nyilatkozatot bekapcsolunk a tévén és hallunk, hát ami ma Magyarországon a politikában zajlik, azt elég sokféleképpen lehet jellemezni, de nem éppen a keresztényi szeretet az, ami sugárzik belőle. Tehát mi, akik Jézus Krisztus tanítását követjük, ki azt tanította, hogyha megütik az egyik arcodat, akkor fordítsod a másikat, mégis a keresztény ember hogy tud belépni úgy a politikába, hogy az ő jó szándéka ne vesszen el, hatása legyen, irányítani tudjon akár demokratikus felhatalmazással és erővel egy országot, anélkül, hogy feloldódnánk, vagy minket is megfertőzne a folyamatos vita, és sokszor az egyre inkább az erőszakosság, amit tapasztalunk. Tehát ami minket jellemez szerintem, és ez egy olyan tételmondat, amit nem tutiként mondok, hanem nagyon kíváncsi vagyok a véleményükre, az az érték, a feladat, és az a folyamatos keresés, hogy keresztény ember hatékonyan hogy tud politizálni, hogy keresztény tudjon maradni. Azt szeretném még elmondani, hogy ezek a szép elvi nagy gondolatok, de amikor mi azt állítjuk, hogy a mi célunk az, hogy az egyház társadalmi tanítását képviseljük, jelenítsük meg, és vezessük át a magyar társadalmon, akkor egyébként mire gondolok? Arra gondolok, az az ambíciónk és az a célunk, és sok esetben büszkén azt mondhatom, hogy sok esetben már megvalósult eredményünk, hogy a keresztény demokratáknak és a minket támogatóknak világos válasszal kell szolgálnia az embereknek a leggyakorlatiasabb hétköznapi, mindennapi gondjaira. Világos válasszal kell szolgálnunk a közösségeink, például egy városnak a jövőjére és az életével kapcsolatos kérdésekre. Világos válasszal kell szolgálnunk a nemzetünknek a jövőjével kapcsolatban, és világos válasszal kell szolgálnunk egészen elvontnak tűnő civilizációs kérdésekkel kapcsolatban, mint például a keresztény embereknek a védelme, meg a keresztény nyugati civilizációnak, értékeknek és hagyományoknak a védelme és erősítése. Tehát a mindennapi gondoktól a szinte már üdvtörténeti jelentőségű civilizációs kérdésekig. És ezt próbáljuk teljesíteni. Most a megelőző programon keresztény demokrata politikus társakkal beszéltünk, így főleg így városvezetőkkel párton belül, és ott a gázóra átiratásnak a problémáitól, a napelem visszatáplálásnak, a energia visszatáplálásnak a problémáitól, a tűzifa segélyezésnek a problematikájától, egészen a keresztény kultúrkörnek és a civilizációnak a védelméig mindenről szó volt, és mindenre van egy válaszunk, és a köztes szinteken is, arról, hogy itt például a jelöltünk Hollósi András hogyan tudja azt elősegíteni a alpolgármesteri munkájával, meg reméljük, hogy majd képviselői munkájával, hogy például Miskolcon a turisztikai fejlesztések azok véghez menjenek, és fellendítsék ennek a közösségnek, meg a városnak a gazdaságát. De hogy azt, hogy hogy tudjuk nemzeti, hazafias kötelességből megvédeni Magyarországot a migrációtól, a Brüsszelből és nyugatról áramló genderlobbitól a gyermekeinket és a családjaikat hogyan tudjuk megvédeni. Tehát ezen az egész skálán, a közügyeknek a skáláján nekünk van mondanivalónk, és remélem, hogy úgy gondolják, hogy az elmúlt 16 évben vannak eredményeink is. Sok ilyen eredményről beszéltünk, amire mi a legbüszkébbek vagyunk, és remélem, hogy nem csak mi képzeljük ezeket nagy sikernek. Keresztény demokrata gondolat vezetett még 16 évvel ezelőtt a magyarországi családtámogatási rendszernek a kialakításához, amely élen jár a világban. Keresztény demokrata néppárt műhelyéből merült föl először a családi adózásnak az ötlete. A másik hozzánk kötődő nagy eredmény, ez szerintem egy történelmi dolog a nemzetünk szempontjából, a magyar nemzetnek a közjogi egyesítése, tehát hogy a külhoni magyarságból 1,2 millió új magyar állampolgár lehetett, semmilyen Zsolt által vezetett intézkedés volt ez, és a legkülönbözőbb módokon az egyházakkal együtt, az egyházaknak a társadalmi misszióját támogatva, kiállva a család, az élet, a teremtés rendjének a szentsége mellett törekedtünk, talán többször sikerrel, mint kudarccal a keresztény értékeket megóvni. Erre vagyunk büszkék, amire pedig azt gondoljuk, hogy még jobbá kell válnunk. Az pontosan az a dilemma, hogy vajon, amikor mindezeket végigvittük, vajon amikor a csatáinkat vívjuk, akkor elmondhatjuk-e igaz jó lelkiismerettel, hogy mi magunk hiteles keresztények tudtunk maradni.
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. A KÉSZ és a KDNP által szervezett Teha délutánról számoltunk be nektek, melynek vendége volt az Bej Trisztán, az Üldözött Keresztényeket Segítő Programokért felelős államtitkár. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!